Üdv mindenkinek, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, és ebben az adásban ismét egy regény lesz az alapja a beszélgetésünknek Katona Csaba történésszel, hiszen, ahogy kedves oldalbordám felhívta rá figyelmemet, a Umberto Eco a Prágai Temető című regénye tele van kiváló receptekkel és étel leírásokkal, illetve említésekkel. Amikor olvastam ezt a regényt, akkor nem elsősorban erre koncentráltam, bár valahova mentálisan lejegyzeteltem magamnak, hogy hú, erre érdemes lesz egyszer visszatérni, aztán azok közé, a dolgok közé tartozik ez is, ahova nem tértem vissza. Úgyhogy hál' Istennek megvolt ez a kis nudge-nudge. A kedvesemtől a lényeg, hogy átböngésztem a regényt, és hát tényleg zseniális ételeírások vannak benne, úgyhogy ennek adunk egy kis alapot most Katona Csabával. Egy kicsit a regényről beszéljünk, mielőtt elkezdjük az ételekről beszélni. Ugye ez egy Ecohoz megszokott módon egy zseniálisan összetett történelmi fikció, amely a 19. századi Európában játszódik, és hát lényegében az a cselekmény összefoglalása, hogy a főszereplő Simone Simonini, aki maga az egyik narrátora is és főszereplője a történetnek, aki egy cinikus antiszemita hamisító és kém, nyugodtan lehet így fogalmazni, aki, hát mint kiderül, ugye többek között jegyzi azt a egészen hírhetté vált írományt, amit a Zion bölcseinek jegyzőkönyveinek hívunk. Úgyhogy hát már itt elég megállni szerintem, mert igaz, hogy Umberto Eco ezt nem a mai kor történéseire gondolva írta, amikor írta, nem is tehette, hiszen már nem ír ezen a földi mesdjén legalábbis. Minden esetre az ő óriási nagysága és szellemi nagysága az valamiféleképpen előrevetítette, hogy ezek a botrányos idők nemhogy nem múlnak el, de megint felerősödnek.
Sajnos igen, ezek ciklikusan újra és újra jelentkeznek, és ugye Umberto Eco pontosan látta, hogy az ilyen rémes eszmék időről időre újra felszínre tudnak törni, sőt, hagyján, hogy felszínre tudnak törni, tekintélyes mennyiségű hívet tudnak maguk mögé felsorakoztatni sajnálatos módon. Ugyanakkor azonban a Prágai Temető ettől függetlenül is egy tipikus ecoi regény, hiszen valós környezetbe helyezi fiktív szereplőt, méghozzá egy olyan fiktív szereplőt, aki ad egy célzottan az író által nagyon határozottan elindul abba az irányba, hogy a lehető legtaszítóbb hősök egyike legyen, akit valaha ismertünk.
Mindez... Hát egy igazi antihős. Tehát, hogy nehéz ilyet találni, még egyet talán.
Tökéletesen gátlástalan, semmi szeretnivaló nincs benne, talán így fogalmaznék, és valóban tökéletes antihős. Másik ugye, hogy a regénynek olyan a szerkezete, hogy aztán kiderül, hogy a saját alter egója is írja egyebek mellett, tehát hogy igazából két szereplő, az egy és ugyanaz a szereplő. És azért mondom, hogy tipikus ekós regény, mert ad hozzá egy olyan hátteret, ami nagyon-nagyon valós. Tehát a szereplők legnagyobb többsége az a valódi történeti
így
szereplő.
Van. Hát ugye számos történelmi eseményben és összeesküvésben részt vesz a főszereplő, például ilyen az olasz egyesítés, a párizsi kommün, a Dreyfus ügy, amiről sokat beszéltünk külön, és hát ugye, mint mondtam, a Sion bölcseinek jegyzőkönyvét, vagy Zion más néven, azt is megírja ez a hírhet antiszemita hamisítvány, és lényegében a 19. század végi Európa politikai, társadalmi feszültségei és mahinációi vannak ebben a regényben.
Abszolút, és kicsit talán nem tiszteleten a hasonlat, kicsit a Forrest Gumpot idézte föl bennem. Már olyan értelemben, hogy Forrest Gump is egy fiktív figura, akit azonban folyamatosan újra és újra olyan történeti szituációkban, olyan kontextusban látunk, amelyek azért a valóságra épülnek, ugye a vietnámi háborútól kezdve minden. Persze óriási különbség, hogy Forrest Gumppal nagyon könnyű szimpatizálni, míg itt pedig ez gyakorlatilag lehetetlen.
Igen, hát ő nem az a karakter, mint Forrest Gump lenne, tehát ő egy ilyen, azt olvastam az egyik kritikában, és tök jól megfogalmazták, hogy egyféle, vagy egyfajta antibolygó zsidóként vesz részt ebben a történelmi folyamban, és ahogy mondtad, ilyen történelmi személyek jelennek meg benne, mint Alexander Dumas, vagy Giuseppe Garibaldi többek között, tehát valós emberek és valós eseményekbe van helyezve ez az antiszemita kém.
Sőt, egy bizonyos Freud nevezetű pszichológus, aki azért minimális fantáziával ki lehet találni, hogy Freudról van szó, Sigmund Freudról.
Igen, és hát ez, ahogy mondtad, én nem gondolom, hogy bárkinek spoilereznénk ezzel, hogy ezt lényegében bárhol elolvashatja erről a regényről, hogy valóban egy dupla narráció van. Az megint egy ilyen nagyon fondorlatos, ekkói, szövevényes cselekménynek a része, hogy nem lehet tudni, de aztán hamar kiderül viszonylag, hogy hát egy alter ego is, Abbé Della Piccola írja a regényt, és visszafejti a szálakat, és kiderül ugye, hogy lényegében az a katarzis a regénynek, hogy hát ugyanaz a két személy. De hogy a nagyon érdekes benne az, hogy a Della Piccola Abbé inkább ez a visszafogott, kicsit racionális, ilyen kicsit hát ilyen nem önsanyargató, de hát egyáltalán nem egy gurmand. És ugye ételekről volt szó, Simonini viszont, ő a gurmand. Tehát ő folyamatosan ételekről ír a regényben, és ha belegondolunk, hogy miért, miközben bombákat gyárt, hamisít, folyamatosan ármánykodik, tehát lényegében ez az egy egyetlen öröme az életben. És ezzel pótol minden olyat, ami neki lelki szükséglet lenne az evéssel.
Abszolút mértékig ezt lehet megfogni ebben az egészben. Ugye olvastam olyat, hogy igazából a klasszikus 19. századi német doppelgengerről, a megkettőző tényről van szó. Én azt gondolnám, hogy ezen azért túlmutat a dolog, tehát inkább ilyen skizoid látom a dologgal találkozunk. Viszont az kétségtelen tény, hogy Simonini, akinek a neve is érdekes, ez ugye megkettőzi végül is a Simon vagy Simon nevet, egyfelől utalhat ugye magára a Péter apostolra, aki eredendően ugye Simon volt, de akár Simon mágusra is, tehát ez a kettőség nagyon jól megfogható. Ő valóban láthatóan és dokumentáltan, és majdnem azt mondtam, hogy transzparens módon, hiszen végül is a regényben benne van, az egyetlen öröme a mértéktelen élvezet az evés tekintetében. Nem annyira az ivás, mint inkább az evés tekintetében.
Igen, ez tök jó, hogy mondtad, mert Simonini, tehát egyértelműen odaadja már a kulcsot a kezünkbe Umberto Eco az elején. Viszont ugye nála azért nehéz, mert amikor olvas az ember egy ilyet, olyan mérhetetlen mennyiségű információval találkozik minden oldalon, hogy így könnyű elveszni. Tehát így rengeteg útvesztőt is ad a kezünkbe, nem csak a kulcsot, és azért így a sok a fától ugye nem látni az erdőt. Minden esetre én baromira élveztem ezt a könyvet, és hát kigyűjtöttem egy pár receptet, ami azért is érdekes, vagy amelyek azért is érdekesek, mert egyrészt a Eco számára nagyon fontos receptek vannak benne, olyan vidékekről, mint Piemont, ami ugye kiemelten fontos az ő esetében, de nápolyi és szicíliai népi ételek, ilyen olasz népi ételeket találunk, de ezen kívül a Café Anglais étlapjáról elképesztő jó fogások. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy ezeket egy kicsit vegyük át, beszéljük meg. Három olyan recept van, ami nem csak a étel említés a regényben, hanem konkrétan leírja az elkészítés módját, ami baromi izgalmas, és utána pedig mondok még egy pár ételt, amit kigyűjtöttem, amiket csak említés szinten kapunk a Café Anglais menüjében, de azok között is van egy pár olyan izgalmas, amire majd érdemes kicsit kitérni. Úgyhogy szerintem csináljuk azt, hogy tartsunk egy rövid szünetet, és akkor utána jöjjünk vissza. Arra kérnének, Csaba, téged, mint történészt, hogy ágyazd meg nekünk a történetet, az, hogy mesélsz erről a korszakról, és akkor utána megnézzük ezeket a recepteket.